Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 77. Zsoltár első versét énekeljük. A 77. Zsoltár első verse így kezdődik, az Istenhez az én szómat. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 205. dicséretünket. A 205. dicséret így kezdődik, ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, második részének első 8 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Timóteusnak írt első levél második részének első 8 verséből így szól a mi Urunk igéje. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, eseredéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanul bizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Isten áldása legyen az ő igéinek hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozunk hozzá így. Istenünk, hálát adunk neked, hogy egybe gyűjtöttél ma is bennünket. Itt lehetünk az Isten tiszteleten, ahol a te igéd szól és hangzik. A hidegre fordult időjárás sem akadályozott meg abban, hogy eljöjjünk, és közösségben legyünk veled és egymással. Szükségünk van arra, hogy te szólj hozzánk, hogy a mi életünkre nézve útmutatást kapjunk, és ne a mi bűneink válasszanak el bennünket tőled, hanem egészen közel kerüljünk hozzád. Bocsáss meg vétkeinket, bűneinket, és tedd készé a szívünket arra, hogy amit most szólsz és üzensz számunkra, azt a szívünkbe zárjuk, és olyanok legyünk, mint a jó föld, amelybe, hogyha belehullik a mag, akkor megtermi a maga gyümölcsét, termését. Ha tudjuk így hallgatni a te igédet, lelked által tedd világossá az üzenetet számunkra, és a mi szívünk pedig hadd legyen alkalmas arra, hogy befogadjuk hozzánk szóló drága igédet. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 225. dicséret első versét. A 225. dicséret első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Thank you.
Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, közelebbről a Timóteushoz írott első levél második részének 8. versében eképpen. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki hogyan érkezett ide a Isten tiszteletre, kik és mennyit imádkoztak ma reggel azért, hogy ezen az Isten tiszteleten Isten szólítson meg bennünket. Nem tudom, hogy ki jött autóval, ki jött gyalog, és kinek volt ideje, lehetősége útközben is imádkozni. Ismertem egy idős asszonyt, aki még amikor a templomba ment annak idején gyalog, arra is igyekezett, hogy ne kezdjen el útközben másokkal beszélgetni, hanem hogyha lehet, egyedül menjen, hogy imádkozva érkezhessen meg az Isten tiszteletre. Hányan tudtunk ma ráhangolódni arra, hogy Isten elé járulunk, közösségben leszünk vele, közösségben leszünk egymással is, lelki testvérekkel. Azt elmondhatom, hogy jó volt együtt imádkozni azokkal, akik éltek az ima közösség lehetőségével, és hiszem, hogy Isten most is tanít mindannyiunkat a szüntelen való imádságra, ahogy ő ezt ebben az évben különösen is a szívünkre helyezi. A felolvasott hosszabb igerészben volt szó a vezetőkért, feljebb valókért mondott imádságokról. Erről majd egy későbbi alkalommal szeretnék bővebben is szólni. Most figyeljünk az utolsó mondat alapján arra, hogy kik, hol és hogyan imádkozzanak. Kik, hol és hogyan. Kik imádkozzanak. Ha csak felszínesen olvassuk ezt az utoljára olvasott egy igeverset, az összefüggésekből kiragadva, akkor az jön ki belőle, hogy a férfiak imádkozzanak, mert hogy az ige így szólt, azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Ebből azonban nem következik az, hogy a nők ne imádkozzanak, vagy hogy ez a felszólítás csak a férfiaknak szólhat. Inkább arról van szó, hogy a férfiaknak különösen is szükségük van arra, hogy imádkozzanak, miközben a felelősségteljes munkájukat végzik. A férfiakat Isten olyan feladattal bízta meg, hogy férként, családfőként, a család eltartójaként legyenek a helyükön, vezessék Isten szerinti módon a rájuk bízottakat, és mindezekért számon kérhetők legyenek Isten színe előtt. Egyházi körökben van egy olyan mondás, hogy a család apja a család papja, vagyis a férfi felelős a család lelki szükségleteiért is, neki kell gondoskodnia arról, hogy a család tagjai ne maradjanak lelki táplálék nélkül, és hogy a családtagok tekintetét Isten felé irányítsa szavaival, példamutató életével. És mindezt nem lehet imádság nélkül jól végezni az így ránk bízott küldetést. Ugyanakkor a nők imádságára is szükség van. Már ennek a bibliai levélnek a története is jelzi a nők imádságának a fontosságát. Pál Timóteusnak írja ezt a levelét, és a másik Timóteusnak írt levélben Pál szól arról, hogy a Timóteus édesanyjának és nagymamájának az életében látta azt a kegyességet, azt az Isten félelmet, amely azután Timóteusban is megvan. Az édesanyák és a nagymamák imádságának sokan köszönhetik azt, hogy hitre jutottak, Isten szolgái, Jézus Krisztus követői, Isten gyermekei lehettek. Hány és hány édesanyának, nagymamának az imádsága lett így egy olyan segítség valakinek az életében, hogy lelkileg fejlődött, közel került az Úrhoz. Vagy a feleségek imádsága, amikor a férjükért imádkoztak, és oda segítették őket a hit útjára. És kedves férfi testvérek, hadd kérdezzem, hogy átjárja-e minden dolgunkat, munkánkat az Isten jelenléte? Keressük-e naponta, hogy élő kapcsolatban legyünk Istennel? A mostani ige figyelmeztessen bennünket, férfiakat, hogy ne úgy végezzük a munkánkat, hogy közben Isten jelenlétét mellőzzük, hanem legyünk őrállókként a helyünkön, és emeljük imádságra a kezünket, legyünk élő kapcsolatban az Úrral. És hadd szólítsam meg ugyanígy a kedves nők, leányok, asszonytestvérek, oda tudunk-e állni imádságos szívvel a férfiak mellé, házastársunk mellé, apánk, nagyapánk vagy férfi testvéreink mellé, és bátorítjuk-e őket a buzgóbb imádságra. Vagy imádkozunk-e azokért a férfi családtagjainkért, akik még nem tudnak imádkozni. Imádkozunk-e szüntelen a megtérésükért, hogy élő kapcsolatba kerülhessenek az Úrral. Értük lehet és kell is imádkozni, de helyettük nem. És nem csak Pál akarja, hogy a férfiak mindenütt imádkozzanak, hanem Istennek is ez az akarata. Az ige vers, hogy azt akarom tehát, nem csak Pál szájából jön, hanem maga az Úr is ezt üzeni. Hiszen a család lelki állapota szorosan összefügg azzal, hogy milyen az imádságunk. Emlékszem rá, hogy amikor érettségiztem, akkor kértem édesapámat, hogy ő is imádkozzék értem, és nagyon sokat jelentett ott a vizsga közben, hogy tudtam, hogy édesapám imádsága is kíséri az én nehéz vizsgámat. De ugyanígy sok gyermek elmondhatja, hogy akkor, amikor éppen valamit tettem, és eszembe jutott, hogy édesapám imádkozik értem, milyen sokat jelentett számomra. Minden helyzetben oda fordulhatunk imádságban az Úrhoz. Másodszor arra keresjük a választ, hogy hol imádkozzunk. Ezt a kérdést a samáriai asszony is feltette már Jézusnak, hogy hol kell Istent imádni, Jeruzsálemben, a templomban, vagy a Garizim hegyen, ahol a samáriaiak szoktak imádkozni. Jézus pedig azt válaszolta, hogy sem nem itt, sem nem ott, hanem mivel Isten lélek, őt lélekben és igazságban kell imádni. Az éves igénk arra már eligazított minket, hogy mikor kell imádkozni, szüntelenül imádkozzatok. Ha pedig szüntelenül imádkozunk, abból az is következik, hogy ahol csak vagyunk, mindenütt imádkozunk, másképp ez nem működik. Igénkben is ott van a mindenütt szó. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Én először úgy értettem ezt az igét, hogy minden gyülekezetben mindenütt legyenek imádkozó férfiak, imádkozó emberek. Valóban így is igaz. A múlt vasárnap erről is volt szó, hogy a gyülekezet életében milyen fontos az ima közösség. De ez a mostani ige pont arra figyelmeztet, hogy ne csak a templomban, ne csak a gyülekezetben emeljük imádságra a kezünket, hanem mindenütt. Imádkozunk-e otthon? Van-e olyan belső szobánk, csendes helyünk, ahol Istennel kettesben szoktunk lenni, ahol rendszeresen imádkozni szoktunk? Imádkozunk-e a családban? Van-e olyan lehetőségük a gyermekeknek, hogy együtt legyenek imádságban a szüleikkel és a testvéreikkel? Hallottak-e már a gyermekeink, hogy értük is imádkozunk? És keressük-e a lehetőséget arra, hogy ilyen módon is minőségi időt töltsünk a családtagjainkkal, hogy mindent Isten elé viszünk imádságban? Szoktunk-e a boltban imádkozni, amikor vásárolunk? Nyilván nem úgy, hogy mindenki szeme láttára megállunk, lehajtjuk a fejünket, behunjuk a szemünket, esetleg még le is térdelünk, és elkezdünk ott hangosan imádkozni. Nem így. De miközben a polcokat nézzük, és nyúlnánk valamiért, imádkozhatunk, és megkérdezhetjük Istent, megvegyem-e ezt is. Egy már az Úrnál lévő gyülekezeti tagunk mesélte, hogy ő ezt kérte, hogy óvi meg attól, Istenem, hogy hiába valóságokra költsem a pénzemet. Juttasd eszembe, Uram, hogy kinek van most arra szüksége, hogy vásároljak és vigyek neki valamit. Imádkozunk-e a munkahelyünkön? Kérjük-e Isten segítségét, hogy kitartóan és jól végezzük a munkánkat, és hogy ott legyen rajta Isten áldása? Imádkozunk-e a főnökünkért, a munkatársainkért, a beosztottainkért, akikkel együtt dolgozunk? Vagy ha még diákok vagyunk, imádkozunk-e az iskolában nem csak a sikeres dolgozatírásért, feleletért vagy vizsgáért, hanem imádkozunk-e az osztálytársainkért, a tanárainkért is, hogy azon a helyen is az Úrral imádságos kapcsolatban legyünk. Imádkozunk-e az autóban, a buszon, villamoson, amikor éppen úton vagyunk? Nem sorolom tovább, hogy mindenütt, mindenhol, bárhol fohászkodhatunk, imádkozhatunk. És így teszünk eleget az éves igénknek is, hogy szüntelen imádkozzatok. És a végére maradt, hogy hogyan imádkozzunk. Figyeljük csak meg, hogy erről van a legtöbb szó az idézett igeversben. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. A Biblia korában az imádság jellegzetes testtartása az ég felé tartott kéz volt, nyitott tenyérrel felfelé. Így imádkozott Mózes fenn a hegyen, amikor a nép a völgyben harcolt az ellenséggel, és amíg Mózes magasra emelte a karját, Izrael állt győzelemre, amikor pedig fáradtan leeresztette a karját, az ellenség bizonyult erősebbnek. Jól látható volt, hogy Mózes mikor imádkozik, és mikor fárad el. Na persze, imádkozni nem csak így lehet. Mindegyik testtartás kifejez valamit abból, hogy hogyan fordulunk Istenhez. A térdre hullás, a leborulás, a főhajtás az Isten előtti alázatunkat és hódolatunkat jelzi. A behunyt szem kizár minden mást, ami elvonná a figyelmünket Istenről, az imádságról. Az összetett kéz a könyörgés mozdulata. Amikor az ég felé emeli valaki a kezét, akkor megmutatja Istennek, hogy üres a keze, Istentől várja, hogy megtöltse azt, vagy Istentől várja a segítséget. Ahogyan egy gyermek oda nyújtja a karját a szülei felé, kéri, hogy vegye föl, vagy kapcsolatba lépjen vele, valahogy így van benne ebben az ég felé tartott kézben is, hogy mi közel akarunk lenni Istenhez. Na, ezzel az is együtt jár, hogyha valaki felmutatja a kezét, akkor kiderül, hogy tiszta-e a keze, és erről is átvitt értelemben szól az ige. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Nyilván itt erkölcsi tisztaságról van szó. A kezünkkel tudunk adni és elvenni, osztani és visszatartani, simogatni és ütni, dolgozni, vagy éppen ölbetett kézzel semmit se tenni. Van bűntől tiszta kéz, de sajnos van bűnnel szennyezett kéz is. Némely kifejezésünk jól szemlélteti ezt, hogy van, akinek a kezéhez vér tapad, vagy van, aki enyveskezű, vagy van, akinek imára kulcsolódás helyett ökölbe szorul a keze, van, aki a békejobbot nyújt, vagy nem fogadja el a békejobbot, hanem elhúzza a kezét. Mindezek nagyon jól szemléltetik, hogy mit jelent az, hogy bűntől nem tiszta valakinek a keze. Amikor egy kisgyerek azt akarja, hogy ne derüljön ki, milyen rosszat tett, akkor eldugja a kezét. A szülő látja, hogy minden össze van kenve ott a lakásban, és kéri a gyerekét, hogy na mutasd a kezed. A gyerek pedig mindent mutatna, csak a kezét nem. Hát Isten most így kéri tőlünk is, hogy mutasd a kezed. Rendben van minden a kezeddel, az életeddel? És vajon mit lát Isten, amikor a bűntől tiszta kezemet kéri? Van valami nálam, ami nem az enyém, és nem adtam vissza? Valakinek nem bocsátottam meg? Isten előtt nincsenek rejtve a titkos bűneink sem. És ezek a bűnök mind akadályozzák, hogy Istent tiszta szívvel imádjuk. Bizony szükségünk van arra, hogy Isten elő megtisztítsa a kezünket és a szívünket, akár rejtett bűnről van szó, akár nyilvánvaló bűnről. A kéz és a szív tisztasága együtt jár. A bibliai 24. Zsoltár összekapcsolja az ártatlan kezet a tiszta szívvel. Így olvassuk. Ki mehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. A kezünk is azt mutatja, hogy a szívünkben mi van. Calvin a genfi gyülekezetében nem engedte úrvacsorázni azokat, akik előző nap részegeskedtek, loptak, csaltak, és nem bánták meg a bűneiket. Azt kérdezte, hogy ezekbe a kezekbe adjam az Úr testét és vérét, amelyek tegnap még a részegítő italért nyúltak, egymást bántalmazták, és bűnnel szennyezettek. Nem, addig nem, amíg ebből nem akartok változni. Előbb azért kell imádkoznunk, hogy a szívünk és a kezünk tiszta legyen, és akkor imádhatjuk Istent bűntől tiszta kezekkel, ő feléje emelve. Igénk is jelzi, hogy a bűntől tiszta kéz valójában a szív tisztaságáról szól, hogy harag és kételkedés nélkül imádkozzunk. Azt mondják, hogy a harag rossz tanácsadó. Ez így igaz. A Kain keze is azért lett véres, mert a szíve haraggal volt telve. Nem is tudott már kibékülni Istennel, mert engedte, hogy az indulatai uralkodjanak rajta. És Isten nem azt kéri tőlünk, hogy ne legyenek érzelmeink, indulataink, hanem hogy ne menjen le a nap a haragunkkal, ne tápláljuk magunkban a haragot, a gyűlöletet, a sértődést, a keserűséget, ne azok uralják a szívünket, hanem az ő békessége. Kedves testvérek, mi meddig tűrjük meg magunkban a haragot, amely folyamatosan szennyezi és mérgezi a lelkünket? Mert amíg a harag emészt, addig nem tudjuk Jézus parancsát komolyan venni, nem tudunk úgy imádkozni egymásért, ahogy kellene. Házastársunkkal, családtagjainkkal sem tudunk őszintén imádkozni. Nem tudunk szívből az ellenségeinkért imádkozni, csak akkor, ha már Jézus Krisztus indulata van bennünk. De lehet azért az, hogy amikor azt érezzük, hogy ezek az indulatok elöntenek bennünket, akkor mindjárt imádkozni azért az illetőért, aki megbántott minket, vagy akire haragszunk, és kérjük Istent, hogy segítsen ezt a haragot legyőzni, és az ő békessége és szeretete, a krisztusi indulat töltsön meg bennünket. Az imádság másik nagy akadálya a kételkedés, vagy más szóval így is mondhatjuk, hogy a bizalom hiánya. Erről Jakab apostol ír így, hogy ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. Mit jelent kételkedni? Benne van a két vagy kettő szó, amikor két véglet között ingadozunk, hányódunk ide-oda. Nem tudunk kiállni egy valami mellett, hanem kétségek, kételkedések vannak bennünk. Persze igaz, hogy amikor mi Istenre nézünk, akkor előre nem tudunk mindent, és nem tudjuk, hogy hogyan fog válaszolni az imádságunkra. Lehet, hogy teljesíti a kérésünket, lehet, hogy elutasítja, és az is lehet, hogy későbbre halasztja a kérésünk teljesítését. Nyilván ezt mi nem tudhatjuk mindig biztosra, ha még nem simultunk bele az Isten akaratába. Az, hogy mi kételkedés nélkül kérjünk, az nem azt jelenti, hogy legyünk biztosak a kérésünk azonnali teljesítésében, hanem azt jelenti, hogy akkor se kételkedjünk Isten hűségében és szeretetében, ha másként alakul minden, mint ahogy gondoltuk. Mert ő akkor is szeret bennünket, ő akkor is hűséges hozzánk, ő akkor is a javunkat akarja, és ebben mi kétség nélkül bizonyosak lehetünk. És ha keressük az ő akaratát, és meg is értjük, hogy mi az ő akarata, majd az ő akaratával egyezően kérünk valamit, akkor afelől sem kell kételkednünk, hogy Isten meg fogja hallgatni a mi imádságunkat. Ő jobban tudja, hogy mi válik a javunkra. A hittel való imádságban is példát mutathatunk a családban, a gyülekezetben, azok között, akik még nem tudnak kételkedés nélkül imádkozni. Összefoglalom, testvérek, az igénk így szólt, azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Kik imádkozzanak? A férfiak, és nem csak a férfiak. Mindannyian imádkozhatunk azért, hogy a férfiak legyenek a helyükön, és imádkozó szívvel végezzék az Istentől kapott feladataikat, küldetésüket, és Isten mindannyiunkat biztat arra, hogy imádságos, élő kapcsolatban legyünk ő vele. Hol imádkozzunk? Mindenütt. Otthon, családban, vásárláskor, munkahelyen, útközben, mindenütt. Ahol csak lehetőségünk nyílik, keressük imádságban Isten akaratát és vedetését. Hogyan imádkozzunk? Bűntől tiszta kezeket felemelve, amihez a szívünknek is tisztává kell lennie. Rendezzük el Istennel mindazt, ami beszennyezte a kezünket és a szívünket. És ne engedjük, hogy a harag befészkelje magát a szívünkbe. Kételkedés helyett bízzunk abban, hogy a mi hűséges Urunk szeret bennünket és a javunkat akarja. Ő tegyen minket alkalmassá arra, hogy mindannyian, mindenütt, minden körülmények között Isten szerint való módon tudjunk imádkozni. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 134. Zsoltár második versét énekeljük. A 134. Zsoltár második verse így kezdődik. Felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy sokszor beszennyezett kézzel és szívvel éltük az életünket, és nem vettük komolyan, hogy milyen felelős megbízatásunk van építeni a te országodat, családunkban, közösségeinkben, egyéni életünkben egyaránt. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor elfeledkeztünk az imádságról. Megvoltunk nélküled, és úgy gondoltuk, hogy jól is van ez így. De köszönjük, hogy erre is most tanítasz bennünket, hogy mindannyian vegyük komolyan az imádság lehetőségét, valljuk meg előtted bűneinket, kérjük a te bűnbocsátó irgalmadat, kegyelmedet, feléd nyújtsuk a kezünket, amelyeket már megtisztítottál, tisztává tettél. Hadd legyünk alkalmasak arra, hogy téged imádjunk, dicsőítsünk, és rólad szóljon az életünk. Imádkozunk betegeinkért, a szenvedőkért, a nyomorúságban lévőkért, hogy hadd legyen számukra ez a megpróbáltatás ideje egy olyan lehetőség, amikor elmélyül a veled való kapcsolatuk. Különösképpen is most hadd imádkozzunk egy idős asszonytestvérünkért, aki előtt egyre jobban bezárul ez a földi világ, hogy hadd legyen nyitva előtte a te országod ajtaja, hadd legyen készen arra, amikor meghallja a hívó szót. Juttasd eszébe azokat az igéket, amelyeket élete során hallott, és végezz az ő szívében, lelkében azt a munkát, amit már elkezdtél. Imádkozunk a többi betegekért is, azokért is, akik a járványos helyzetben megbetegedtek, azokért is imádkozunk, akik műtét előtt állnak, vagy éppen túl vannak rajta. Légy az ő gyógyítójuk, testi, lelki erősítőjük. Imádkozunk a szomorkodókért, gyászolókért, hogy légy az ő vigasztalójuk. Imádkozunk a házaspárokért. Az elmúlt héten sok szó esett a házaspárokról, a házasság hete alkalmával. Urunk, te tudod megerősíteni azokat a kapcsolatokat, amelyek nélküled elhidegülnének. Add, hogy szeretetben, rád figyelő, imádságos szívvel élhessék a házasságukat, a mi gyülekezetünk tagjai is, akik a te színed előtt elkötelezték magukat a neked odaszentelt együtt életre. Imádkozunk a fiatalokért, azokért is, akik tegnap részt vehettek az ifjúsági csendes napon, hogy az ő fiatal életükben is folytasd, amit elkezdtél, hiszen hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú úgy, ha megtartja igédet. Imádkozunk az előttünk álló alkalmakért, a jövő vasárnapi úrvacsoraosztásért, a 2 hét múlva kezdődő evangelizációs hétért, hogy ezeken is mind-mind a te lelked áldását élhessük át, akik részt veszünk az alkalmakon. Jöjj és erősíts meg a mi tévejgő lelkünket, hogy visszataláljunk hozzád, és el ne térjünk tőled. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek, hogy kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, mint hogy a jövő vasárnap a hónap utolsó vasárnapja lesz, úrvacsorás istentisztelet lesz egy hét múlva, és ebben az évben újból elindítjuk azt, hogy az úrvacsora vasárnapja előtt úrvacsorai előkészítő alkalmat tartunk, ez pedig csütörtök este 6 óraig kezdett el a gyülekezeti házban. A múlt hónapban ez egy időre esett az imahéttel, most pedig egy külön csütörtök este 6 órakor kezdődő úrvacsorai előkészítő bűnbánati istentiszteletre hívjuk a testvéreket. Utána 7 órakor kóruspróba lesz, és 8:30-tól imaközösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra. Péntek este 7 órakor a női kör tagjait várjuk bibliaórára, és jövő vasárnap tehát úrvacsoraosztás. Előtte 9:20-tól imaközösségre várjuk a testvéreket. Délután 4 órakor, jövő vasárnap, a házaskör alkalma lesz megtartva, vendég előadókkal, szolgálókkal, azzal a címmel, hogy közösség a házasságban, mennyei házasság. Tehát ez egy hét múlva délután 4-kor lesz. Valamennyi gyülekezeti alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Ahogy az előző vasárnapokon is hirdettük, elindítjuk a felnőtt konfirmációi felkészítést, akiknek bármi miatt elmaradt a konfirmációjuk fiatal korukban, vagy úgy alakult, hogy meg sem keresztelték gyermekként, de szeretnének úgy a gyülekezet és Jézus Krisztus egyházának tagjaivá válni, hogy elkötelezik magukat Jézus Krisztus követésére. Az Isten tisztelet után tartunk ilyen felnőtt konfirmációi előkészítést, és várjuk a jelentkezőket nagy szeretettel. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 474. dicséretünket énekeljük. A 474. dicséretet, amelynek minden verszaka imádság, sőt, minden verszakában 2 imádság hangzik el, megszólítva Istent, egy élethelyzetet fölvázolva egy kérés is elhangzik. Így énekeljük végig a 474. dicséretet, ó irgalmas Isten! semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.